Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második verszakát. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség, azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéről, amelyben megparancsolta Krisztus Jézus nekünk a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és kereszt szülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni az egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei édes atyánk, hálásan köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Magasztalunk azért, hogy akartad, és hogy ma elválasztottad őket önmagad számára. Dicsőítünk édesatyánk azért is, hogy majd lelki közösségbe, az egyházba fogadod be őket. Segíts kérünk, hogy mi az idősebb testvérek imádságos, szeretetteljes közösségként legyünk egy családok és kisgyermekek mögött. Könyörgünk a szülőkért, akikre rábíztad őket egy időre, hogy tőled való szeretettel és bölcsességgel neveljék őket. Könyörgünk a kereszt szülőkért is, hogy felelős, figyelmes szeretettel kísérjék, és áldott imádságos háttérként legyenek seperedő életük mögött. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozd meg ezeket a gyermekeket egészséggel, vigyázd, őrizd őket útjukon. Kérünk, Urunk, a legnagyobb ajándékodat is, hogy egy nap hadd éljék át az Úr Jézus Krisztus kereszthalálos szeretetét. Így kérünk, Atyánk, áld meg, amit most cselekszünk, Krisztus Jézus parancsára és nevébe. Amen. Gyermek keresztnevének, keresztnevének. Hagyj meg a fejedet, én mondom. Nimród keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Keresztnevek gyermeknek.
Attila Marcell.
Attila Marcell keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Keresztnevek. Zsombor keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Tessék levenni a fejéről. Inkább fordítsuk majd. Rézi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Zalán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Istenek helyet foglalni, a gyermekekkel ki lehet fáradni. Foglaljunk helyet. Az áldásig maradjunk is ülve, így helyünkön maradva keressük ki 426. számú dicséretünket. Énekeljük végig 426. számú énekünket. A 426. számú énekünk első verse így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy újra összegyűjtöttél bennünket a te házadba. Magasztalunk téged azért, hogy felhangzik a te csodálatos beszéded mi közöttünk. Megvalljuk, nagy szükségünk van rá. Eléd hozzuk örömünket és hálánkat. Köszönjük, Urunk, hogy szeretett szövetségedbe fogadtál ma 5 kisgyermeket. Kísérje őket áldásod. És eléd hozzuk fájdalmunkat és veszteségünket is. Könyörögve gyülekezetünk sok szenvedőjéért, a betegeinkért, azokért, akiknek a szívében félelem, fájdalom és gyász honol. Különösen is könyörgünk azért a családért, akik ma veszítették el drága szerettüket. Jöjj vigasztaló Szentlélek Isten, jöjj kegyelmes Jézusunk, közénk, igéd és lelked által. Úgy, ahogyan megígérted, jövel vigasztaló Szentlélek Isten. Amen. Az ifjúsági kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Thank you.
Köszönjük az ifjúsági kórus szolgálatát. Helyünkön maradva hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, amelyet a 73. Zsoltárból olvasok. A kételkedő ember megnyugtatása Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmeiben, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszakos köpenyébe burkolóznak. Jó módjukba kétkedve, kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltárják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Ímé ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűn nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntötted őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nékem oly jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Amen. Kedves testvérek, felolvasott Zsoltárunk egy nehéz kérdéssel, a Teodícea kérdésével foglalkozik, amely nem mást jelent, mint Isten igazságának, igazságos voltának a kérdése. Amennyiben hiszünk abban, hogy végső soron minden történés ezen a világon az ő akaratából van, de legalábbis az ő tudtával, azaz megengedő akaratával, vajon igazságos-e a mi Istenünk? Ha személyesebbé szeretném tenni ezt a kérdést, nézve a körülöttem élők útját, a családomét, azokét, akiket szeretek, a saját sorsomat, akkor az az Isten, akiről olvasok a Bibliában, akiről hétről hétre igehirdetéseket hallgatok, akihez imádkozom, igazságosan ítél, dönt, alakít emberi sorsokat? Nincsen közöttünk, azt hiszem, senki, aki ezen ne gondolkozott volna. Mindig akkor erősödik fel bennünk ez a kérdés, amikor a világban, egy számomra fontos közösségben, a családomban, vagy velem személyesen valami történik, ami meggyötör. Valami, ami szenvedést okoz, és az ember óhatatlanul felteszi a kérdést hívő emberként, nem lehetett volna ez másként? Nem alakulhatott volna ugyanez a dolog másképpen? Miért nem egyszerűbb az utam, a sorsom, az életem, vagy azért, akit szeretek? Vajon Isten nem látja, mennyire meggyötör ez a dolog? Milyen érdekes, Ászáf, Dávid király, főzenésze, karmestere, évezredekkel korábban írta meg ezt a zsoltárt. Igen, testvérek, mert ez a kérdés, Isten igazságosságának a kérdése, örök kérdése, mindenkori kérdése a hívő közösségeknek, az egyháznak. Három jól elkülöníthető részből áll ez a zsoltár. Az első, Isten igazságosságának a kérdésével foglalkozik. A zsoltár vége egy egészen különös hitvallás, ami szembe áll az első rész fájdalmából, vívódásából fakadó hitvesztéssel. A kettő között pedig egyetlen egy titokzatos igeversben ott a fordulat, amely megváltoztatja a zsoltáros gondolkozását. Kedves testvérek, a zsoltáros tehát azzal a nehéz kérdéssel küzd, miért szenved az igaz, és miért vígad a gonosz? És ha ez így van, vajon az Úristen igazságos? Ászáf a mű szerzője egy elméleti ismeretből indul ki, így hallottuk. Bizony jó Izraelhez Isten azokhoz, akik tiszta szívűek. Ez az ember rendelkezik egy bizonyos fokú hit ismerettel. Valamivel, amit megtanítottak neki gyermekkorától kezdődően. Ez pedig az, hogy Isten igazságos, Isten jó, és Isten szeret. Ászáfnak van egy hit ismerete. Egy olyan ismerete, amit mi is megtanítunk minden hittanos gyermekünknek. Hogy Isten jó, igazságos és szeret. És különösen azokat szereti, akik az ő törvénye és rendje szerint igyekeznek élni. Olyan emberek beszéltek nekünk így Istenről, akik tekintélyek voltak, vagy azzá lettek számunkra. És amíg az ember életét nem érinti valami, ami megmarja a szívét, ez a megingathatatlan gyermeki hit, ez az övé marad. Ászáf is ismeri az ősatyái történetét. Pontosan tud Isten népéhez való hűségéről, amikor a nép hűtlen volt hozzá. Ászáf is tudja, hogy hogyan szabadította meg Isten hatalmas kézzel és erős karral az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból. Tudja, hogy Isten jó elméletben. Megtanulta az apjától, hogy Isten ilyen. Megtanulta a szentházban, a templomban, hogy az Isten ilyen. Aztán kinyílt a szeme. De én, kezdi el Ászáf, szinte elcsukló hangom, én valami mást látok. Én valami mást tapasztalok. Az elődök hite és tapasztalata nem az enyém. És magával kezdi sodorni lefelé egy örvény, ami kikezdi gyermeki hitét, Istenbe vetett bizalmát. Már-már meghanyatlottak lábaim, kis hián eltántorodtam Istentől, mondja. Milyen őszinte a zsoltáros, már irigykedni kezdtem azokra, akik gonoszok, és mégis gazdagok, és mégis szerencsések, és mégis jól megy sorsuk, és mégis sokáig élnek. Már beköltözött a szívembe az irigység. Ászáf látja az Isten gyalázó, gyűlölő emberek gazdagságát, szerencséjét, testi egészségüket, és látja Isten népe nyomorúságát.
Éppen azokért, akik tiszta szívvel igyekeznek élni, és követni az Úr parancsolatait és törvényeit, és gondolkozik felette éjjel és nappal, és sír, és nem érti, hogy van ez.
És valóban nem könnyű értenünk. Nemrég halt meg a világ 13 leggazdagabb kékvérű bankár családjának egyik feje. Sok jót nem mondhatunk el róla, de ő számunkra fölfoghatatlan fényűzésbe élt, késő vénségéig, egészségben, fényűző gazdagságban. Sok bűnt követett el az emberek ellen. Uram, vajon ez hogy van? Mikor nézem a népem nyomorúságát, és nézem, és látom ezeket, hol van az igazság? Ászáf ezután személyes hangnemre vált. Elmondja, hogyan jutott el hite szétforgácsolódása határához. Hiába valónak érezte, hogy igyekezett szívét tisztán tartani, és azt tapasztalta mégis naponként, csapások érik. Úgy érezte, hogy nincs sok értelme a hitnek, a vallás gyakorlásának, mert olyan, mintha Isten nem törődne az övéivel. Látta a zsoltáros a hívők küzdelmeit, szenvedéseit, a gyötrődéseiket, a gyülekezete tagjai nyomorúságát, és mindazt, amíg Istenről addig gondolt, és amit róla hitt, összetört bennem. Elméletben tudta ő, hogy Isten igazságos, de valami egészen mást tapasztalt. Amikor az életünk vagy szeretteink élete válságba jut, mi is feltesszük a kérdést magunknak, igazságos az Isten? Igazságos? Kedves testvérek, fontos ez is, fel kell tenni, ki kell mondani a kérdést. Bátran meg kell fogalmazni azt, ami ott mardossa belül a lelkünket, mégpedig Isten előtt kell föltenni. Úgy, ahogyan végül majd Ászáf megteszi ezt a templomba, hogy Istennek is kijönti a szívét. Elmondja az igazságot, a valóságot, azt, ami benne harc, kérdés és fájdalom. Mert mindaddig, amíg oda nem ér, nem érti, hogy hogy is van ez. Hogy van ez, Uram, amit látok, amit tapasztalok, szembe megy azzal, amit hinni akarok rólad, mert eljöhet és eljön az idő, amikor már csak hinni akarok rólad, hinni akarok benned, és csak bízni akarok benned, mert már csak az akarásom marad, mert valami mást tapasztalok, és érzek ott belül. És ez az igazság. Kiönthetjük a szívünket, elmondva ezt az igazságot, ha ez lakik bennünk. A zsoltáros tépelődésében odáig jut, hogy arra gondol, ő is a bűnösök közé áll. Lelkileg a szakadék szélére sodródik, csak a gyülekezet, a testvérei tartják vissza, hogy el ne hagyja Istent, és meg ne tagadja őt. Végső soron Ászáf hite azon törik össze, hogy Istent hűtlennek találja önmagához. Végső soron Ászáf hite azon törik össze, hogy Istent hűtlennek találja önmagához. Kedves testvérek, hiszem azt, hogy minden templomos ember eljut ide. És mindannyiunk számára ez út elágazódást jelent. Az értetlenség, a fájdalom, a szenvedés egy útkereszteződésbe torkollik. Csak két irányba vezet tovább mindannyiunk utazása. Az egyik ág az Istentől való elforduláshoz, a szív megkeményedése útján vezet tovább a világba, a széles útra. A másik egy Istenben megerősödő meggyőződés, mélyülő hit útján vezet tovább a keskeny úton, amiről az Úr Jézus Krisztus úgy beszélt, hogy kevesen járnak azon. De sokan mentek el ebből a gyülekezetből csalódva. Ki a világba, a széles útra? Mert ha az Isten jó, igaz és szeretetteljes, akkor velem nem történhetett volna meg az, ami megtörtént. És de sokak hite lett tűzben próbált hitté, miközben a szenvedések tüzei marták és égették az életüket. Ími a két út, az egyik a halálba, a másik az életbe vezet. Ászáfot is mardossák a kérdései, gyötrelmei, kétsége tűzlángajai, és ott táncol a hitbeli szakadék szélén, eljutva odáig is, ha így van ez, inkább az istentelenek közé állok. És ezen a mély, és ezen a legmélyebb pontján történik valami. Bekövetkezik egy nagy fordulat. Összetörik addig Isten iránti bizalma, de a régi hite romjain valami új, az előzőnél erősebb születik. Így hallottuk ezt a forduló pontot az igénkből. Bement Isten szent helyére, és egy új látással mindent megértett. A Zsoltár vége az elejéhez képest megdöbbentő változást mutat. Valami új, mély felismerése jut a szerzője, amely jól mutatja, hogy hitelhagyás helyett hitvallás születik a szívén és a száján. Valami különös változás történt ennek a szenvedő, vívódó embernek a lelkében. Mit tett? Bement Isten szentélyébe, és ott időzött. Kedves testvérek, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Ászáf ekkor nem csupán a templomba megy be, hanem a szentélybe megy be. A szentély a templom külön része volt, közvetlen a szentek szentje előtti rész. Benne helyezkedett el az áldozat bemutatására szolgáló aranyoltár, az úrasztala, rajta a kitett kenyerek és az aranygyertyatartók. Ászáf érzi, hogy Isten iránti bizalma olyan sebet kapott, hogy most nem elég csupán a templomig mennie, beljebb kell menni. Egészen a szentéig, egészen a szentek szentjéig. Ott van most dolga vele Istennek, és ott kell maradnia egy időre, és miután így tett, megváltozott benne minden. Hadd mondjam most neked is, ha kétség tépi a szívedet Isten igazságosságát, jóságát illetően, ha éppen most jársz lelki krízisben, ha éppen most gondolkozol azon, hogy elhagyd-e ezt a közösséget, hadd mondjam, hogy követheted Ászáf útját be a templomba, s azon túl, eljutva egészen a szentélyig. Követheted Ászáf útját, Jób útját, Pál apostol útját, de legfőképpen az Úr Jézus Krisztus útját. Mehetsz a templom szentélyébe, a minden szentek fölötti szenthez, Istenhez közvetlen közel. Kedves testvérek, van valami, amit nem tehet meg senki helyettünk. Volt valami, amit Ászáf helyett az Isten se tehetett meg, hogy kimuzduljon onnan, ahova jutott, szellemileg, lelkileg és fizikailag egyaránt. Ászáfnak a fájdalmas vívódó kérdései, gyötrődő éjszakái után cselekednie is kell. Fel kell kelnie otthonról és elmennie a templomba, a templomból a templom belső részébe, egészen a szentélyig, a szentek szentjéig bemenni. Ez Ászáf feladata. És a zsoltáros megtette. Ha nem tette volna meg, ma nem olvashattam volna föl ezt a zsoltát. De megtette. A mi szentélyünk a Golgota hegyén van. Szentélyünk túl a templomom, a hitre jutásunk, a tűzben megpróbált új hitismeretünk helye ott van. Ott van a Golgotám. Erről a nagypénteki eseményről Isten szent lelke által évszázadokkal korábban így ír Ézsaiás próféta. Utált és az emberektől elhagyatott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mert lelke szenvedés folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Ott bent a szentélybe, a csak ő, csak én csendjében, ez a Jézus változtatja meg az életünket. És 2000 éve mindig Jézus szenvedő szolgái változtatják meg a világot és az életet. Azok, akik jártak a szentélybe, azok, akik a kereszt előtt megálltak Jézus előtt, a Jóbok, Péter, Pál apostolok és az Úr Jézus Krisztus, azon mai gyermekei, akik fölvették ott a szentélybe a saját keresztjüket. Ászáf a szentélybe látja az Úr asztalát, a felszelt, megtört kenyeret, az áldozati oltárt, és megtisztított értelemmel és szívvel jön ki a templom belső részéből. Az élete talán nem lett könnyebb, de a szíve bizonyosan és békességre lelt. Megértette és elfogadta, hogy ez a világ a bűneset óta, a gonosz fennhatósága alatt áll, a hívő ember öröksége pedig Isten. Mások ezt a világot választották, és mindazt, amit a világ kínált, de Ászáf választása és öröksége az Úr. Úgy távozik el a templom szentélyéből, hogy új közösségre jut Istennel, olyannal, amit a halál sem oszthat meg. A zsoltár azzal a bizonyságtétellel zárul, hogy hirdetni fogja Isten tetteit. Milyen különös, nem csupán Isten szavait, nem csupán elméleti igazságokat, nem csupán szép igéket, hanem Isten tetteit, a szabadító Isten szabadító tetteit. Mert amit elméletben tudott, hogy jó az Úr a tiszta, a megtisztított szívűekhez, immáron életvalósággá lett számára. Pont úgy, ahogy az Úr Jézus megígérte, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Befejezem Ászáf bizonyságtételével. Az elméleti hitismeret utáni szentélyt megjáró új hitismeretről árulkodnak gyönyörű mondatai. Kívánom, hogy váljanak ezek a mondatok gyülekezetünk sok szenvedője számára, személyes bizonyságtétellé és hitvallássá. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Imádkozzunk. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben a közösségben is olyan sokan járhattak a szentélybe, olyan sokan megállhattak te előtted, kérve bűnbánatot, bűnbocsánatot, kérve örök életet, látva és megértve nagy pénteket, és bizalommal a szívükbe felszabadultam, látva húsvétot, a reményt, a nyitott sírt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért jöttél el közénk, hogy a te sebeid árán meggyógyuljunk, hogy levedd rólunk bűnünk büntetését, az örök halált. Köszönjük, hogy te vagy az út a szentek szentjéhez egyedül. Te vagy az út az atyához egyedül. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy az élet, és te vagy az örök élet. Add, Urunk, hogy senki ne legyen ma itt közöttünk, akinek a szívén egyszer nem születhetik meg az az imádság, az az új bizalom és hit, amit mondott a Zsoltáros is. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem. Ha elenyészik testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindannyiunk számára valósággá legyen ez. Amen. Közösen mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldásra álljunk föl. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek vigasztaló közössége jöjjön, és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmak a nyári menetrend szerint zajlanak, mindkét hirdető táblán feltüntettük ezeket. A hittan táborba menőknek ma, Isten tisztelet után szülői megbeszélést tartunk a nagyobbik gyülekezeti teremben. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetnek. Ma hajnalban Krejsz Jánosné, Krejsz Cecília hazatért mennyei gazdájához. Cilikénk temetéséről, amely várhatóan pénteken lesz, a honlapunkon, körimérrendszereinken, illetve szerdán és csütörtökön délelőtt a lelkészi hivatalban telefonon tájékoztatást kaphatunk.
azt mondja, hogy megegyezett a temetősökkel, csak hivatalosan majd hétfőn írják meg ezt a papírt. Péntek délután 4 óra van a temetés, jó? Bocsánat, csak ezért
köszönjük szépen. Záró énekünket keressük ki, így helyünkön ülve énekeljük. Ez a 479. számú dicséret, 3. és 4. verse. 479. számú énekünk 3. verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts.